Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ünnepi adásunkat hallják, amely rendhagyó, hiszen Berta Tibor katolikus tábori püspökkel történő beszélgetésemet két részben hallják majd. Az eukarisztikus világkongresszus évében nem véletlen talán, hogy advent karácsony gondolatát az eukarisztiához kötjük.
Nem, tehát ahogy mondtam, hogy van egy adventi időszak, van az adventi időszakban az egyik szentmiséinknek egy könyörgése, amit a felajánláskor imádkozunk, ami így hangzik: Urunk, Istenünk, add, hogy oltárodra tett ajándékaidat szentelje meg a Szentlélek, aki isteni erejével Mária méhét megáldotta. Itt ugye azért imádkozunk, hogy a Szentlélek Úristen áldja meg a kenyeret és a bort, ahogyan megáldotta Máriát és megáldotta Mária méhét, hogy Jézus Krisztus megtestesüljön és erre a világra jöjjön. Tehát ugyanaz a lélek működik közre minden egyes szentmisénkben, amikor az eukarisztiát ünnepeljük. Régebben nagyon szép fordítása volt, hogy árazd le ezekre az adományokra, a kenyérre és a borra, szenteld meg őket szent lelked harmatával. Valójában, mint ahogy a boldogságos Szűz Máriának is az a létállapota, amikor az angyali üdvözletkor ez elhangzik, hogy a Szentlélek, az Isten ereje megárnyékoz téged. És Jézus Krisztus megszületik Betlehemben. És Mária ezzel nagyon szépen mondja valaki ezt a gondolatot, hogy Mária egyfajta tabernákulummá, egyfajta szentségházzá válik. Hogy imádkozzuk is a Loretói litániában, hogy Mária aranyház, Frigynek szent szekrénye. Tehát, hogy ő az, aki hordozta a megváltót. 16. Benedek talán, pápa még talán azt is írja, hogy az első ilyen átvitt értelemben eukarisztikus körmenet az akkor volt, amikor Mária meglátogatja Erzsébetet. Nagyon szép gondolat ez. És valójában mi, amikor találkozunk Jézus Krisztussal a Szent Misében, amikor mi az eukarisztiában részesülünk, amikor a szent áldozáshoz oda megyünk, akkor valójában mi is Krisztus hordozók leszünk. Mi is egyfajta tabernákulum leszünk. Tudom, hogy néha erősen hat ez a mondat, de hát ez így van. És amikor arról van szó, hogy amikor elhangzik a konszekrációnál, az átváltoztatásnál, hogy ami hát nem is tudunk jól lefordítani, hogy mármint a konszekrációt, tehát hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor ott nem pusztán arról van szó, hogy a papnak el kell mondani ezeket a szavakat, nem pusztán arról van szó, hogy el kell mondani ezeket a mondatokat, hanem az ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, az arról is szól, hogy vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, amely értetek adatik. Tehát amikor ő azt mondja, hogy értetek adatik ez a test, akkor ő arra gondol, hogy őt keresztre fogják feszíteni. Tehát amikor ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, hogy azt a szeretetet, amit az Isten kimutat ott Betlehemnek az éjszakájában, hogy megszületik a megváltó, hogy megszületik Jézus Krisztus, hogy megszületik erre a földre, megtestesül az Isten fia. Az Istennek a figyelmes szeretete mifelénk. És ezt a figyelmes szeretetet kell nekünk valóra váltani, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát a szent áldozás, ami szent misénk, az, az egy végtelen nagy titok, ugyanakkor pedig egy mégiscsak egy hatalmas nagy kinyilatkoztatás felénk. Tehát ha mi találkozunk vele a szentáldozásban, akkor az nem pusztán egy vallásos rituális cselekedet, az nem pusztán egy kultuszgyakorlat, hanem az engem nagyon mélyen meg kell, hogy érintsen, hiszen nekem ott lelki értelemben, spirituális értelemben, de fizikai értelemben is nekem ott feladatom van utána. Tehát én Krisztus hordozó leszek azzal, hogy oda merek menni a szentáldozáshoz, azzal, hogy oda merek menni és találkozom vele, tehát nekem ott egy nagy-nagy feladatom van utána.
Nem csak felénk irányuló kinyilvánítás, kinyilatkoztatás ez, hanem nekünk is egyfajta kinyilatkoztatás.
Így van, és utána nekünk ugyanúgy el kell ezt mondani, és megtenni a tetteinkben, a cselekedeteinkben. Tehát a szentáldozás után nekem feladatom van. Tehát nem az a feladatom, persze el kell mélyednem, imádkoznom kell, megköszönnöm, hogy találkozhattam, és utána ezt a találkozást nekem tovább kell adni a leghétköznapibb cselekedeteimbe, a férjemnek, a feleségemnek, a gyerekeimnek, a testvéremnek, apámnak, a szüleimnek, akivel találkozom utána, a munkatársaimnak, a főnökömnek, a beosztottamnak. Tehát a mi feladatunk egy óriási nagy feladat igazából. Tehát nekünk egy végtelen nagy megtiszteltetés az, hogy találkozunk vele a szentáldozásban, hogy Krisztus hordozók lehetünk, hogy mi is vagyunk egyfajta élő tabernákulum, hogy nekünk ott utána ezt az isteni jelenlétet valamiképpen meg kell mutatnunk a legszürkébb hétköznap, legszürkébb percében.
Na de így nézzük, akkor erről már még ugyan sose beszéltünk, de ebben a folyamatban, ez a kölcsönös kinyilatkoztatási folyamatban, akkor ez egy olyan körkörös folyamat, ami attól a pillanattól kezdve elindult, hogy mi első áldozók lettünk, és tart egész életünk, mert nem csak a szentáldozáskor van az a pillanat, hanem azt megelőzően is, mert hiába kérdeznék rá most, atya, hogy te hogy látod, hogy mikor van az a pillanat, amikor egy szentáldozáshoz elő kell készülnünk, hát pont a te szavaidból kifolyólag ez egy folyamat, mert aztán hatása van a korábbinak, de már készülnünk kell a következő kinyilatkoztatásra.
Sőt, hát valójában csirájában ott van már a keresztségünkkor. Tehát valójában ott van már az első találkozáskor, amikor még lehet, hogy valaki pár hetes vagy pár hónapos, ott a szülei révén kapcsolódik be ebbe az egyházi közösségbe.
Meg a nevelés révén.
Igen, így van. Tehát, hogy ez egy életen át tartó nagy-nagy zarándok út, és amiben sok-sok átalakulás van, sok-sok megújulás lehet. Utalva itt a Jális Ferenc jezsuitának a könyvére, hogy változik a hitünk. Tehát a hitünk témája változik, hanem mi bennünk változik a hit.
Hozzáállásunk?
Hát igen, hogy más az, amikor én 5 éves vagyok, más az, amikor valaki első áldozó, más az, amikor bérmálkozó. Tehát itt a korunkkal, a különböző élethelyzeteinkkel, ahogy egyre jobban bekapcsolódunk az egyház életébe a szentségek révén, vagy valamilyen más formában. Tehát itt változik a hitünk az egész életünk folyamán.
De hát ez egy óriási felelősség is ezek szerint, mert nem csak magunknak tartozunk felelősséggel, hanem akkor mondjuk a gyerekeinknek is, meg talán visszacsatolásképpen a szülőknek, nagyszülőknek is.
Így van, tehát amit mi megkaptunk ajándékba mondjuk a kereszteléskor, amikor még mondjuk régebbi helyzetben, hogy a keresztülők meg a szüleink nyilatkoztak helyettünk, és ők mondták el az imádságot, amikor még egy kisgyerek nem is tud megszólalni. De valójában azzal tartozunk nekik, hogy valamiképpen az ő tanúságtételüket mi visszaadjuk nekik azzal, hogy mi is tanúságot teszünk Krisztusról. Az egész karácsony igazából én szerintem arról szól, hogy azt a figyelmes szeretetet, amivel az Isten felénk volt, és megtestesült Jézus Krisztus, és elneveztük ezt a 20.-21. században a szeretet ünnepének. A szeretet valójában pont azt jelenti, hogy odafigyelek arra az Istenre, aki végtelenül észrevétlenséggel érkezett be ebbe a világba. a pásztorokon, Márián, Józsefen és a napkeleti királyokon vagy bölcseken kívül igazából senki nem tudta. Nem volt csindadatta, nem volt harsonaszó, nem volt a korabeli média se tudta. Senki nem tudta. Semmi nem történt. Végtelen észrevétlenséggel, ugyanakkor az Isten figyelmes szeretete megnyilvánult, hogy emberré lett értünk. Ami karácsonyi ajándékozásunknak arról kellene szólnia, hogy mi végtelen kicsi porszemek vagyunk ebben a világban. Ugyanakkor mégis, hogyha körülnézünk most, akkor néha úgy tűnik, hogy szinte mindent megtehetünk. Hogyha vannak lehetőségeink, akkor megvehetünk ezt is, azt, amazt, ha van elég befolyásunk, el tudjuk intézni ezt és amazt, ha van elég hatalmunk, megtehetünk ezt és amazt, beleszólhatunk a természet dolgaiba, a teremtett világnak az érdekes folyásában, és ugyanakkor pedig az ajándékozásainknak pont az lenne a lényege, hogy ennek figyelmes szeretetből kéne fakadnia. Tehát, hogyha én ajándékozok a szeretet nevében, és ez a szeretet nem szó, hanem ez valaki, ez az Isten. Olyan, hogy szeretet ünnepe, nem tudom, biztos ez nagyon szépen hangzik, de a szeretet ünnepe az Isten ünnepe, Jézus Krisztusnak az ünnepe, az ő születésének az ünnepe. Tehát, hogy az én ajándékozásomnak olyannak kell lennie, hogy odafigyeljek arra a másik emberre, hogy mi hiányzik neki valójában, hogy mit szeretne ő tényleg, mi lenne fontos az ő életében, milyen ajándékra van szüksége. Tehát nem én gondolom el az ő ajándékát, hanem valójában rá kéne hangolódnom arra a másik emberre, tényleg szeretnem kéne azt a másik embert, hogy idézőjelben kitaláljam az ő gondolatát, hogy valójában neki mi az, aminek tényleg örülne.
És ebben hol van az a fogalom, ami hirtelen rögtön eszembe jutott, és mindannyiszor valahogy karácsonykor megfogalmazódik bennem, pont az ajándékozás révén az önátadás. Az önátadása a hit felé, önátadása a Jóisten felé, önátadás a szeretteink felé, önátadás a környezetünk felé.
Néha azt szoktam mondani a nagy sürgésforgásban karácsonykor, hogy lehet, hogy az, aki elkészíti a finomabbnál finomabb karácsonyi ételt, és mindazt, ami kell 24-én, vagy 25-én, vagy 26-án, ő neki lehet, hogy már nem is kellene ajándékot adnia senkinek, hiszen ő rápazarolta az energiáját, odaadta az idejét, egy áldozatot hozott valójában azért, hogy a másik a szerettei tudjanak örülni. Hogyha ő elkészítette azt az ételt, azokat a süteményeket, azokat a különböző fogásokat, ami karácsonykor kell, hát ő neki nincs benne ebbe a szeretete, hát dehogy nem. Benne van egyfajta áldozat. Odaadta az idejét az életéből, odaadta az energiáját, beletette. Tehát nem biztos, hogy ennek mindig tárgyakban kell lennie a mi ajándékainknak. Lehet, hogy valakinek tényleg annyi hiányzik ám csak, hogy éppen, hogy megöleljük, vagy bátorítsuk. Tehát, hogy a gond ott van, hogy ez az egész szeretet ünnep átváltott arra, hogy itt föltétlenül mindig ajándékozni kell, annak mindig egy tárgynak, vagy valami kézzel foghatónak kell lennie. Ugyanakkor pedig milyen érdekes az, de szintén azoknak szoktam mondani, akik ilyen ételkészítésben vagy vendégvárásban vannak, hogy mennyit rápazaroltak erre az ételkölteményre, ami valójában percek alatt, vagy jó, hát ha nem is percek alatt, de egy nagyon rövid idő alatt ott minden igazából megsemmisül. De hát ez az áldozat valójában, ez az igazi áldozat, hogy abból, amit én elkészítettem, abból, amit beleadtam apait, anyait, ott van benne az áldozatom, az időm, az megsemmisül. Hát nem erről szól, hogyha a mag nem kerül a földbe és nem hal el, akkor nem lesz belőle semmi sem, akkor megmarad magnak. Tehát valójában a mi áldozataink, a mi ajándékaink akkor az igaziak, hogyha talán lehet, hogy perceken belül megsemmisülnek. Lehet, hogy tehát nem tartanak örökké, de nem is kell, hogy örökké tartsanak. Ez nem erről szól. Arról szól, hogy az a másik ember valójában tényleg örüljön.
Szeretet nem egy végpont, hanem egy folyamat. Az oda vezető út,
így van.
Az a legfontosabb.
Így van. Tehát, hogy azzal nem záródik le valami, hanem mint az igazi nagy folyók, amelyek a tengerbe ömlenek, azok elkezdenek valahol egy forrásnál elindulni. Amiből ér lesz, meg patak lesz, meg kisebb folyó lesz, aztán nagy folyam lesz. Tehát, hogy ez egyre tágul, egyre szélesedik, egyre bővül, egyre hatalmasabb lesz. Tehát ennek ez lenne igazából a lényeg. És ugye ez a szlogán, hogyha, vagy nem tudom, ének volt ez, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy a mi szeretetünknek a lángja, az pont az lenne a lényeg, hogy ez soha nem halványul el, hogy ez nem lesz kisebb, hanem állandóan nagyobbnak kell, hogy legyen. Karácsonyról karácsonyra, ahogy az életünk múlik, és az arándok útján megyünk az Isten felé. Ennek egyre nagyobb lánggal kell, hogy égjen. Nem csak karácsony, hanem karácsony után, és húsvétkor, és pünköskor, és az évközi.
Minél több embernek be kell, hogy kapcsolódjon, esetleg újabb emberek.
Így van, tehát ettől lesz hatalmas ez a láng, hogy egyre többen vagyunk valójában ebben a szeretet körben, ebben a szeretet kapcsolatban. Az egyházunk közösségében, abban a közösségben, ami együtt megy valójában az Isten felé. Tehát mi nem külön-külön vagyunk, hanem mi együtt megyünk az Isten felé.
Nem akarok teljesen általánosítani, de akkor, amikor említetted azt, hogy hogyan jött a világra Jézus Krisztus, akkor azért ezzel ellentétbe hoznám azt, amit most tapasztalom, hogy milyen érdekes ellentmondás az, hogy miközben ezt a pillanatot, vagy ezt a folyamatot mi úgy éljük meg ma a 21. században, hogy pont ellenkezőleg nagy csinadrattával, nagy polcra kihelyezésekkel, és hogy eukarisztiához kapcsolódjuk, akkor én ezt úgy élem meg, hogy az eukarisztiának a megélésében nem azt mondom, hogy azt csinadrattával élik meg nagyon sokan, hanem pont ellenkezője, ami mégiscsak egy csinadratta az én szememben, hogy teljesen közönösen, vagy nem átélve, vagy nem a jelentőségehez mérten járul mindig mindenki a szent áldozáshoz, ami számomra felér egyfajta csinadrattával, vagy egy képmutatással, vagy egy kirakatba helyezéssel. Most nem tudom, hogy érted-e azt a gondolatmenetet, amelyre kire akarom helyezni a hangsúlyt, hogy ennek a megélése, meg egyáltalán karácsony megélése sem egy meghitt, főleg adventitein beszélgetünk, egy meghitt magunkba forduló, önvizsgálatot tartó, szétnéző, körültekintő, szemlélődő vallásos embert jelképez.
Igen, biztos, hogy hat ránk mindegyikünkre, ami körülöttünk van. Néha azt is gondolom, hogy ez az egész fölhajtás csindaratta, ahogy mondod, néha talán azért van, mert kompenzálunk valamit. Néha nem azért van, mert valójában tényleg kicsinyek vagyunk, és hogyha belegondol valaki, még ha szinte mindene megvan, akkor is érzi azt, hogy különösen most a pandémia idején, hogy olyan hamar véget ér ez. És igazából nem tudunk tenni semmit. Tehát, hogy a földi életünk az egy véges történet. És lehet, hogy sokan talán úgy gondolják, hogyha ilyen látványos módon tesznek valamit, akkor azzal valahogy kompenzálják ezt a porszemnyi létünket.
Nekem tetszik ez a gondolat.
Tehát, hogy
fején találtad a szöget.
Hát, hogy érzi, hogy igazából ő is senki, de azért most azért megmutatjuk. Mm. És milyen érdekes, hogy a tökéletes Isten, a mindenható Isten pont fordítva. Tehát, hogy ő a maga tökéletességét, a mindenhatóságát, a végtelenségét belesűríti egy végtelenül egyszerű dologba, hogy emberré lesz értünk az Isten.
Na de akkor nem tudunk, hát ő hozza a példát, akkor miért engedünk ennek az emberi gyarlóságnak?
Mert én azt gondolom, hogy a sátán mindig is működött, és a nagy diabolosz, a nagy szétdobáló az most is működik. Tehát, hogy véletlenül se legyen egységben az emberiség, véletlenül se tudjon egyfajta módon gondolkodni, hanem az a szó, hogy egy ügyűség azért az egy nagyon fontos szó, mert hogy egy ügye van.
Püspök, hogyha nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést neked, remélem, hogy a hallgatók is tartalmasnak ítélték, és eljut a adventi csendben, karácsony küszöbén.
Én is köszönöm szépen. Szép, boldog, áldott, istenférő karácsonyt kívánok mindenkinek.
Berta Tibor katolikus tábori püspökkel folytatott beszélgetésemet egy hét múlva folytatjuk majd. Adásunk minden héten szerdán 17 óra 25 perctől, ismétlésben szombaton 5 órától, hétfőn éjszaka 13:30-tól hallható. Magam és a katolikus tábori püspökség püspöke valamennyi lelkésze nevében áldott békés karácsonyt kívánok valamennyiüknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.